Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mi a helyzet Isztambulban néhány nappal a sikertelen katonai puccs után? Mit gondol az átlag török az eseményekről, és hogyan reagáltak az ellenzékiek a történtekre? A következő percekben több más mellett erről kérdezem a helyszínről éjszaka hazatért vendégemet. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Novák András, az ATV és a Globo TV külföldi tudósítója. Szervusz, András!
Szervusz, Laci, köszönöm szépen a meghívást!
Egészen friss helyzetjelentéssel tud szolgálni, tegnap éjszaka érkeztél haza Törökországból, Isztambulból, és hát mindenképpen ezzel szeretném kezdeni, bár egyébként a mostani utadnak nem ez volt a célja, ez csak hozta magával a történelem, és majd arról is beszélünk, hogy miért voltál a Balkánon, de akkor kezdjünk Törökországgal. A helyszínen, ugye azt már mindenki tudja, hogy leverték ezt a puccsot, és mindenféle találkatásra ad okot ez az egész szervezetlen, vagy nem egészen előkészített puccs, ami hát úgy nézett ki, mint egy ilyen nagyon óvatosan megszervezett kis puccsocska, ami sok mindenre feljogosíthatja Erdogánt, mert hát hivatkozhat arra, hogy őt bizony megpuccsolták, és főleg nem tűnt támogatottnak, ami azért meglepő, mert mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, te is mondtad, de ezt nagyjából lehet tudni, hogy a nagyvárosokban azért nem igazán Erdogán pártiak az emberek, és mégis kimentek az utcára és megvédték, ha lehet ezt mondani.
Igen, nagyon érdekes az etnikai, illetve a szociológiai hátterének most a tüntetéseknek. Tehát amikor ott hagytuk Törökországot, tulajdonképpen egy ünneplő országot hagytunk ott, és a nagyvárosokban, a fővárosban, Ankarában is, Isztambulban is rengeteg ember jön az utcára, zászlókkal énekelnek, ilyen mozgalmi és katonadalokat énekelnek, Erdogán elnököt éltetik mindenhol, tehát hihetetlen görög tüzeket gyújtanak, ünnepelnek zászlókkal, gyerekek, kicsit ilyen búcsú, vagy ilyen, mintha vásárt tartanának minden este, de igazából Erdoğan elnök hívta az embereket az utcára folyamatosan egyfajta védekezés céllal is. Ugyanis az egy trükk volt, hogy amikor ugye egy telefonon keresztül az embereket az utcára szólította, ez egy remek lehetőség volt arra, hogy ő le tudja verni ezt a puccsot. Tehát ez volt a kulcs, hogyha az emberek az utcára mennek, egy hatalmas nagy tömeg, akkor igazából nem tudnak a katonák semmit csinálni, hiszen senki nem fog tankokkal, civileken áthajtani és civilekbe belelőni. Egyébként ez visszafelé is elsülhet, tehát hogyha ilyen nagy tömegbe civilek vonulnak az utcára, akár meg is dönthetik az elnököt. Azért tudni kell, hogy az elnök támogatottsága nem egységes Törökországban. Tehát Erdoğan elnökre a legutolsó szavazásoknál, illetve az ő pártjára mindössze 51% szavazott, illetve 51%-kal nyert. Főleg az idősebbek, főleg a vallásos emberek szavaztak rá, hiszen egyre jobban hozza vissza az iszlámhoz, ugye egyre jobban kötődik az iszlám valláshoz, és ennek a szabályait próbálja rákényszeríteni. A nagyvárosokban azért a tanult emberek, illetve a fiatalabbak egyáltalán nincsenek elragadtatva. Nem véletlenül, ahogy te is mondtad épp a beszélgetés előtt, a szekuláris hadsereg nincs Erdoğan elnök pártján. Tehát azért ez egy nagyon kicsi puccsoska volt, de azért gondoljunk bele, hogy 2800-3000 embert megmozgattak, azért az nem kevés, úgyhogy arról nem tudott senki, nem tudott róla a titkosszolgálat, és a török hírszerzés is mindössze pár órával a puccs előtt. Állítólag pont ez lehetett az egyik legnagyobb rákfenéje ennek a puccsnak. Talán itt húzták ki a méregfogát a dolognak, ugyanis időben el tudták menekíteni, időben körül tudták venni annyian az elnököt, hogy ne legyen sikeres ez a puccs.
És egyébként az emberek mit mondanak, ők mit látnak? Ugye, ha már arról beszélünk, hogy ott voltál és beszéltél a mondhatjuk azt az utca emberével. Aki, amint mondott, hiszen Ankarában voltál, nem feltétlenül az elnök embere, vagy az elnök híve.
Ez pontosan így van. A legtöbb ember, aki nem ünnepelt, az azt mondja, hogy mi nem szeretjük Erdoğan, de viszont mindenki hozzátette, hogy nem akarunk katonai puccsot Törökországban. Pontosan tudják, hogy ez hihetetlenül rosszat tenne a török pénznek, a gazdaságnak, egyáltalán ez egy olyan lavinát indítana el, amely mindenképpen rossz lenne. Hát mindenki azt mondta, és talán azt kell, hogy mondjam, egységesen egyetért ebben az ellenzék, hogy szeretnék leváltani ezt az elnököt, de ezt csak is demokratikus úton, választásokkal, bár választások 3 év múlva lesznek, tehát erre még sokat kell várni, de mindenképpen arról van szó, hogy nem támogatnak olyan helyzetet, olyan szituációt, amikor a katonák csak egyszer csak úgy döntenek alulról, Azért ugye Törökországban erről már többször volt szó, 20-30-40 évvel ezelőtt rendszeresen előfordulnak katonai pucsok. Tehát,
mintha ilyen 10 éves menetrend szerint jönnének, 60-ban, 71-ben, aztán 80-ban,
így van.
79-ben is volt valami. Tehát, hogy tulajdonképpen igen, most volt egy hosszabb, nyugisabb idő.
Szünet, így van. Ennek hagyománya van. Valószínű egyébként a hosszabb kihagyás miatt lehet az, hogy a jelenlegi vezérkari főnök, vagy a légierőnek a vezérkari főnök, aki ezt elkezdte szervezni, hogy az egyik főembere lehetett, hát nem állítjuk még senkire, hogy ő volt. Biztosan nem igazán tudta professzionálisan megszervezni ezt a puccsot. Ugye a puccsnak az a lényege, hogy az mindenkori katonai és állami vezetőket minél hamarabb ki kell tudni vonni a forgalomból, hogy ne tudjanak utasítást adni, ne tudjanak. Tehát nem a köztévét kellett volna elfoglalniuk, nem a reptereket kellett volna elfoglalni. Ez a néhány ember először az elnököt, saját magát zárják be, akkor igazából nincs kire hallgatni, nem igazán biztos, hogy ennyire hamar sikerült volna leverni, hiszen akkor nem is nagyon, a rendőrség se tudta vajon, hogy akkor mit kell csinálni.
Na de most ebbe pont az ad okot arra, hogy az emberek találgassanak meg itt, mert tényleg több helyütt is elhangzott az, hogy hát lehet, hogy ezt valahogy, hát ha nem is ő rendelte meg, de már korábban tudott róla, és igazából úgy volt vele, hogy hát egy kicsit előkészítette a terepet, hogy aztán ebből pozitívan jövessen ki, hiszen, mint mondtad, most már népünnepé van, és akik nem igazán a híveik, azok is azt mondják, hogy inkább legyen nyugi.
Igen, de ettől nem szerzett több támogatókat. Tehát az eddig megjelent összeesküvés elméletek szerint, hú de jól jött ki belőle Erdoğan elnök, hú de micsoda siker, és most már egy emberként állhat Törökország felett, mint egy pasa, hiszen ugye abban a szerepben szeretne tetszelegni. Én nem érzem ezt. Tehát ettől, akik eddig nem szerették Erdoğant, ettől nem szerették meg, akik eddig nem szavaztak rá, ettől nem fognak rászavazni. Tehát nem lett nagyobb a támogatás, csak rettentő látványos valóban Törökországban tényleg nagyon sokan élnek, hiszen csak Isztambulban 20 millió ember. Tehát amikor azt mondja, hogy jöjjenek ki a taximtérre az emberek, és kijön 25 ezer ember piros zászló, valóban félelmetes, tehát tényleg félelmetes volt abban ott forgatni, és rengeteg ekkora támogatottságot, de ez mégsem a teljes többség Törökországban, tehát ez nem jelenti azt. A másik, én nem gondolnám, hogy megmerte volna kockáztatni, hogy ő napokkal vagy hetekkel előtte tud egy komolyabb puccsot, és egy felelős vezető soha nem engedné meg, hogy puccsisták például katonai helikoptereket, tankokat, hiszen azért ez sokkal-sokkal rosszabbul is elsülhetett volna, és itt értem a szószoros és a szó átvitt értelmében is, hiszen egy-egy katonai helikopter hihetetlen pusztításra képes, ha a tömegekbe lő, vagy szintén egy tank, hogyha egy olyan szituáció van, és ott mondjuk belelő a nagyobb épületekbe, kormányzati épületekbe, Ankarába, stb. Szerintem nem tudhatott róla. A legfrissebb hír az, hogy a török hírszerzés pár órával megtudta, és azonnal szóltak az elnöknek, és szerintem annyit tudtak tenni, hogy biztonságba vitték az elnököt, nagyon erősen gondoskodtak a védelméről. Egyébként láttuk az elnöki konvojt, el kell, hogy mondjam, hogy legalább háromszor annyi autó és motoros védte, mint mondjuk, amikor az amerikai elnököt viszik valahova. Megdöbbentő volt látni, hogy önmagában az egész autópályát lezárják, hogy előtte, utána két-két olyan limuzin megy, aminek a tetején kinnál a géppuskás katona, vagy rendőr, és előtte utána nem két-három rendőrautó, hanem 20-30 rendőrautó, és nem két-három motoros rendőr, ahogy itthon szoktuk látni az ilyen elnöki konvojokat, hanem 20-30 motoros civilben, golyóállomelényben, géppisztolyjal, szóval hihetetlenül védik most jelenleg Erdoğan elnököt, és azt gondolom, hogy az valószínűsíthető, és ahogy ott láttam Törökországban, hogy pár órával korábban már tudhatott róla, de inkább akkor a saját biztonságáról gondoskodott, hiszen pár óra alatt nem tudsz 2800 embert megállítani, vagy 3000 vagy 4000 embert megállítani, de legalább az alapvető intézkedéseket megtette, és amikor valóban elkezdődött a puccs, akkor szólt a néphez, hát az, és szerintem ez egy fantasztikus kommunikációs trükk volt. Ha direkt csinálta, akkor nagyon jól tette, akkor nagyon profi volt, ha meg véletlenül, akkor viszont nagyon jól sült el, mert akik viszont őt támogatják, és maradjunk annyiba, hogy Törökország lakosságának fele, ők viszont az utcára vonultak, és tulajdonképpen megvédték őt, és valamennyire megvédték így az alkotmányos rendet is Törökországban.
Viszont amióta Hanvába holt a puccs, azóta hát elég kemény intézkedések történtek, ugye akit lehet letartóztatnak, rendőröket rúgtak ki az állásukból, több ezer emberről van szó, és olvastam az interneten valamelyik orgánumban, hogy a katonák többsége azt se tudta, hova megy. Ehhez képest most ők is szembe kell nézzenek felelősségre vonással, ami hát erősen kérdőjeles. Azt kell mondjam, én nagyon óvatosan, és egyébként ugye a halálbüntetés visszaállítását is meglebegtette, ami nem tudom, hogy például ott az átlag embernél mennyire veri ki a biztosítékot, hiszen ezek a kiskatonák, hiszen azok az átlagrendőrök, azok maguk a török nép, tehát most köztük tisztogatnak.
Igen, gyorsan akkor három pont. A halálbüntetés Törökországban még mindig érvényben van, tehát nem szüntették meg, csak felfüggesztették. Ugye ez az egyik legnagyobb kulcsa annak, hogy jöhetnek az Európai Unióba vagy sem. Emellett még számos gazdasági és szociológiai, illetve migráns válság van ugye a témában, de a halálbüntetés az egyik alapfeltétel az uniós csatlakozásnak. Nem szüntették meg, csak felfüggesztették. Erdoğan elnök nagyon trükkösen válaszolt az akasszuk fel felhívásra, hiszen a nép azt követeli, mi is ott voltunk a tüntetés kellős közben, és olyan molinókat feszítettek ki, hogy kötelet a támadókra, kötelet a puccsistákra. Erdoğan elnök annyit mondott, hogy majd megvizsgálják a jogi lehetőségeket. Tulajdonképpen mint egy puhítva a dolgot, hogy nincs ellenére, de nagy valószínűséggel a világ nem nézné jó szemmel, ha itt 3000 embert felkötnének Törökországban.
Tehát akkor nem ő a híve ennek elsősorban?
Nem tűnt annak, hogy ő lenne a híve, viszont a tömeg ezt követeli az utcán, és amikor 30-40 ezer ember ezt skandálja, hogy akasszuk fel, és ez most már az elmúlt 2-3 napban folyamatosan skandálják, és a következő napokban is így lesz, mert Erdoğan egyfajta biztonságképpen még most is az utcákon tartja az embereket. Tehát hivatalosan szónokok, hatalmas nagy autókon, hangfalakkal zenélnek, színpadokat állítottak fel mindenhová, tehát ez valaki azért finanszírozza, tehát nem kimegy néhány ember, és este 10-től hajnal 4-ig ünnepel, az egy szép történet, de itt műsorok vannak, programok vannak, szónokok vannak, zene van, tánc van, stb. Tehát ezt azért valaki finanszírozza, de ez egyfajta védelem is, valószínűleg Erdoğan így védi most is a területet. Így védi azt, hogyha esetleg még a megmaradt puccsisták, hiszen például 20 helikopter, 2000 helikopterről még mindig nem lehet tudni, hogy hol van. Bizony pilóták elrepültek vele, hogyha újra utcára akarnak menni például tankokkal, különböző katonai harci járművekkel, akkor az utcán lévő emberek miatt nem tudják ezt megtenni, talán ez a legjobb biztonsági intézkedés Erdoğannak.
De a másik oldalról meg tényleg ott vannak, és nem tudom, hogy ezek a képek mennyire valódiak. Láttam egy olyan képet, hogy meztelen katonák voltak, hátra közöltött kézzel guggoltak egy helyen, talán 100-an lehettek, ez mennyire valós kép?
Ja, abszolút. Tehát sikerült a híveket, és azért, hogy is mondjam, nem az agysebészek szoktak kimenni, és lincselést elkövetni. Tehát azért ez ismerjük ezt a tömegpszichózist, akkor nagyon erősnek érzik magukat az emberek, amikor rettentő sokan vannak, és azt gondolják, hogy már pedig itt a demokráciát helyre kell állítani, és azért valahol ebben van is valami. Tehát a féligasság is igazság ebben a szituációban, amikor Erdoğan elnök azt mondja, hogy az alkotmányos rendünket akarják megdönteni, már pedig vegyük el. Nagyon-nagyon sajnálom a kis katonákat, mert valóban ezek sorkatonák, egy másfél évre be kell vonulniuk, és ők parancsot teljesítenek. Ez ugyanolyan, mint amikor Magyarországon sorkatonaság volt, és valaki azt mondta, sorkatona, ülj be a tankba, és menj át az Erzsébet hídon, majd utána kiszáll a tankba, és az emberek meglincselik, mit tett volna. Senki nem mondhat ellent a parancsra, ráadásul Törökországban bizony még életben van, ha valaki parancsot tagad meg ott a helyszínen, agyon lehet lőni, tehát szörnyű állapotok vannak azért Törökországban. Azért a török demokrácia azért nagyon érdekes, hiszen csak most 2000 újságíró van börtönben azért, mert bírálta a rendszer. Tehát nem egy könnyű helyzet Törökországban, hogy is mondjam, alkotmányos rendőr meg demokráciáról beszélni. Ebben egy nagyon különleges szituáció volt ez a puccskísérlet, amit egyelőre a néppel, illetve az Erdoğan támogató emberekkel sikerült megállítani.
És hát ugye Európának nem kicsit önző módon, nem csak azért fontos, hogy megnyugodjanak Törökországban a kedélyek, hogy nyugalom legyen és visszajön az alkotmányos rend, hanem hát millió számra vannak menekültek Szíriából és egyéb országokból, és hát most ugye itt van a szezonja a menekülésnek, mondhatjuk ezt, hiszen egyre több menekülttel lehet továbbra is találkozni, és Törökország az, amelyik a már korábban taglalt összegek fejében feltartóztatja a menekülőket. De hogy mennyire sikerül ez, és mennyire nem, arról forgattál tulajdonképpen Szerbiában, amikor megkaptad a híreket, és hirtelen átmentett
Törökország. Jött a puccskísérlet, így van.
Igen. Mi a helyzet most Szerbiában? Mert azt halljuk, látjuk a különböző híradásokban, hogy már Magyarország határán táboroznak újabb.
Ez így van, hihetetlen, Röszkénél már 6-700 ember közvetlenül a kerítés mellett táborzik, különböző NGO-k, tehát ilyen segélyszervezetek és önkéntesek jönnek oda hozzájuk, és tartják el őket. Vannak olyanok, akik már hetek óta ott vannak, és folyamatosan érkeznek, és ugyanez van Szabadkán is, illetve Kelebiánál is, egyre többen sátoroznak a magyar határnál. A jó hír, hogy a kerítés valamennyire megállítja őket, a jó hír, hogy itt Magyarországon azt hiszük, hogy ez megállítja őket, de nem így van. A sikerekről naponta átlagosan 50-100 ember simán átjön Magyarországon úgy, hogy a hatóságok nem tudnak róla, és simán át is mennek Magyarországon. Egyszerűen olyan maffia épült ki erre, ebben bizony magyarok is vannak, szerbek is vannak, azt mondják nagyon sokan, hogy az albán maffia ebbe benne van, hiszen óriási a kereslet, és ahol van kereslet, ott megjelenik a kínálat, ezeknek az embereknek bizony van pénzük, nem kell elájulni, nem milliómosak ezek az emberek, de mindenkinek van 1-2 ezer eurója, és tudja, hogy ha eljut Németországig, akkor ott már befogadják. Nagyon érdekes, hogy az összetételben leginkább afgánok jöttek, de találkoztunk például kubai és mexikói.
Tehát akkor már nem a szírek jönnek?
Érdekes, hogy bármilyen hihetetlen, naponta most olyan 4-500 ember érkezik Szerbiába, és a 90%-a afgán és pakisztáni, és szírekkel nem lehetett találkozni. Egyébként pont egy napja, másfél napja tartott sajtótájékoztatott a szerb miniszterelnök, ott voltunk, és ő mondta azt, hogy elege van Szerbiának is a rengeteg menekültből. Az a menekült, amelyik nem indítja el a menekült jogi kérelmet, vagy nem adja be Szerbiában, azt kitoloncolják Macedónia vagy Bulgária felé.
És te Belgrádban forgattál, mint ahogy elmondtad, mikor bejött ide a stúdióba, azért, mert most az az új elosztóközpont, a maffia oda hordja a menekülőket.
Igen, hát amíg működött a migráns útvonal, a hivatalos útvonal, amit ugye, amely mellett ugye szemet hunytak a kormányok, ugye először Röszkén át, utána pedig Horvátországon át és Szlovénián keresztül, addig ez az útvonal kihagyta Belgrádot, illetve csak néhányan állomásoztak ott. Most Belgrádban, a Bristol Parkban azt kell, hogy mondjam, hogy több száz, néhány esetben ezer migráns van ott, és azt várják, hogy bizony mikor érkeznek meg a különböző embercsempészek, és ajánlanak nekik olyan útvonalakat, olyan összegért, ami elfogadható. Tehát ez egy alkutárgyalat folyamatosan, és bizony arról szól a történet, hogy 1-2 ezer euróért őket elviszik Németországba, van, aki csak azt tudja kifizetni, hogy elviszik Budapestig, van, aki azt tudja kifizetni, hogy megmutatják neki, hogy a magyar kerítésen hol van a lyuk, ahol át lehet menni. Tehát ez összeg függő, illetve ember függő, de hát ez egy hihetetlen nagy piac, hiszen ha belegondolunk, naponta 3-400 ember azért jön, hogy tovább menjen, a maffiának, illetve az alvilágnak ez egy hihetetlen jó bevétel. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal jobb bevétel már most, mint a kábítószer. A kábítószer csempészetet sem tudták soha a rendvédelmi szervek megszüntetni, lehet úgy csinálni, mintha nem lenne, de hát ez nem így van. Ugyanez van az ember csempészettel is. Erre most már egy hihetetlen nagy maffia épült fel, mind a koszovói oldalon, mind a macedón oldalon, mind a bolgár oldalon, hiszen most már nagyon sokan Bulgárián keresztül jönnek.
Te hogy látod most az események után, Törökország mennyire lesz képes megállítani? Úgy tűnik, hogy megállítja, mert Szíriából akkor ezek szerint nem nagyon van mozgás, de hát azt hiszem a többiek is Törökországon keresztül jönnek.
Igen,
nem?
Tehát az átmenő forgalom az mind Törökországhoz tartozik. Hát nem véletlen van az, hogy Irán, rengeteg iráni jött annak idején, hiszen iráni szomszédos Törökországgal, Irak, Szíria, tehát ebből a szempontból, de Törökország tényleg egy nagyon nagy ország területileg is, és létszámilag is. Egyszerűen ellenőrizhetetlen. Hát, ha valaki vesz egy hosszú távú buszjegyet Kelet-Törökországban, ott azért nem kérnek tőle személyigazolványt, ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki fel akar szállni itt a Népstadionnál egy debreceni buszjárat, nem kérnek tőle, megveszi a jegyet, és ugyanez eljön Nyugat-Törökországig, ott már a csempészek átviszik Görögországba a szokásos útvonal, tehát ezek most még megint élnek, talán azért nem ennyire feltűnő, és nem annyira látványos, mert nem 2-3-5 ezer vagy 10 ezer ember jön, hanem pár száz, de így is összejön minden napra 4-500 ember, aki bejut Szerbiába. De természetesen nem akarnak Szerbiában maradni, senki nem akar ott, hogy is mondjam, menekült lenni, mindenki Nyugat-Európába, Franciaországba, Olaszországba, és a nagy többség természetesen Németországba tart. Számomra is meglepő, hogy nem irakiak, nem szíriaiak, a szíriaiak, azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jó ellátásban részesülnek Törökországban, Libanonban és Jordániában, hát ebben a három országban csak nem 6 millió menekült van. Most az afgánok döntöttek úgy, hogy jönnek, és most ezt próbálják valahogy kezelni a szerbek. Tehát eredetileg ezért mentünk Belgrádba, hogy erről forgassunk, de erről is forgattunk.
És akkor ezek szerint ez most egy újabb hullámnak a kezdete? Tehát most kapnak kedvet az afgánok, hogy beinduljanak?
Én azt gondolom, hogy nem most kaptak kedvet, hanem jobb lett az idő, csendesebb a tenger, ugye ez a nyári időszak, lehetett erre számítani, valóban a szerb hatóságok is erre számítanak, hogy most egy nagyobb hullám jön, tehát érdekes, most hallottam, valaki Magyarországon azt mondta, hogy sikeres a kerítés, hát ehhez képest a migránsok folyamatosan arról számolnak be, hogy a sikeresen átszököttek már olyan üzeneteket küldenek Budapestről és Ausztriából és Németországból, hogy át lehet bizony menni Magyarországon simán, és nem véletlenül próbálkoznak, hiszen ha nem lehetne átmenni, akkor nem küldenének üzenetet, és nem jutnának el Németországig. Tehát most én azt gondolom, hogy egy újabb hullám várható, ha nem is 5-10 ezer, de lehet, hogy a napi 1-2 ezer ember meg fog érkezni Szerbiába, és ne legyenek kétségeink, ezek bizony majd Magyarországon keresztül próbálnak átjutni Németországba.
És a fejleményekről természetesen majd továbbiakban is beszámolunk, mint ahogy majd az ATV-n is látható lesz az erről készült beszámolód, mikor és hol.
Igen, az ATV-n a Világhíradónak következő 1-2 napban több különböző filmet is készítünk erről, mert én azt gondolom, hogy ez megér annyit, hogy tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet Szerbiában, hiszen itt van közvetlenül a szomszédságunkban.
Novák András, az ATV és a Globo TV külföldi tudósítója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszálló kártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok! Lakatos Lászlót hallották.
Beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.